Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyalsorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Nem kell elmondani, igen, hangos volt Schmidt-Andi.
Schmidt-Andi, Ács Gábor páros ökölcsapás mért a homloklebenyemre.
De.
Hanghullámok segítségével, mert
túl vagyunk
rajta. Hogy bírja ezt elviselni? De
én
komolyan.
Én se értem. Na, mindegy.
Döbbenet, döbbenet. Még jó, hogy a vendég nem süketült nem bele, mert én előbb felvettem.
De hogy hétről hétre még egy picivel följebb kéri.
Igen.
Igen, ez az
igen.
Érdekes.
Én is megfigyeltem. Romlik a hallása.
Romlik a hallása, valamit
igen.
Javasolnunk kell.
Ez egyébként nem egy baráti kávéházi beszélgetés, hanem a Millás reggeli bármilyen furcsa, és egy rádióműsor itt a Rádió Café 98.0-án Ács Gáborral.
És Mihálovics Andrással, azt értelemszerűen megtehető, magyarázzuk, hogy Maci kolléga miért üvöltött bele hirtelen a mikrofonba.
Igen. Drága hallgató közönség, magyarok, elindult a szavazás a Viber közösségünkön, hogy melyik verzióját a Millás slágernek dolgozzunk fel. Hajsza van a szavazók között, fej-fej mellett a rap és a country vezet. Többen kérditek, hogy hogy lehet csatlakozni Viber közösségünkhöz. A gazdasági Muppet Show-ra kell keresni. Mert country Ede nem tudta egyelőre megoldani, hogy a Millás reggeli Viber oldala egyesüljön a gazdasági Muppet Show Viber oldalával. Úgyhogy lehet itt stílusjavaslatokat is tenni, és a többi, és a többi. Eddig 31% a szavazóknak azt mondja, hogy rap formájában szeretném meghallgatni a slágert, 32%-ok country stílusban. A bronzérmet egyelőre az alter rock verzió viszi, és nagyon-nagyon sajnálom, hogy a fiú zenekarra átdolgozott Millás reggeli sláger teljesen le van maradva.
És az képes, hogy egészben a bejátszott opera részlet, verzió részletre pozitív észrevételek jöttek, most a szavazáson az opera lemaradva az utolsó helyen.
Igen. És a drága hallgatók egyébként stílus módosítási javaslatokat is tesznek, hogy new jazzben, smooth jazzben, electro swing formátumban dolgozunk az ügyön.
Ács Gabi bá kedvencét, az electro swinget hiányolja a hallgató így, de az megvan, csak az a... Azt kigolyóztam, igen.
Tehát felmegyünk a Viberre.
Lehet arra is majd.
Beírjuk, hogy gazdasági Muppet Show kidobja egy fény Jézusos kis matricát, rákattintunk, és már részt is vehetünk a szavazásba. Ameddig tart a műsor, addig megy a szavazás is, úgyhogy hajrá.
De egyébként elérhetőek lesznek ezek majd később több verzióban is, tehát nem... Csak itt időnként egyet-egyet poénból berakunk, tehát a mesterséges intelligencia által készített mindenféle Millás reggeli sláger verzió elérhető lesz majd. Erre ígéretet tehetünk. De most...
A jó minőségű élelmiszer nem más, mint olcsó egészségbiztosítás.
Millás reggeli.
A lengyel sztoriról fogunk beszélgetni a következő percekben, vendégünk pedig Péntek Gábor, az Akkord alapkezelő portfólió menedzsere. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
Hát én még emlékszem azokra az elemzésekre, amelyek azt mondták, hogy a lengyel piac lesz az idei év egyik nagy sztoria. El is indult ez a nagy sztori, csak most már nem sok látszik belőle, úgyhogy egy kicsit vegyük ezt górcső alá, mert több szempontból példaértékű lehet a magyar történet nálunk, és egyrészt ugye jóval fejlettebb a tőkepiacuk, több részvényből lehet válogatni, többen kereskednek ott, de nem akarom elvenni a kenyeredet. Szóval beszéljünk először arról, hogy miért gondolta a világ azt, hogy ez a tőzsdei sztori lesz a nagy dobás az idén, és aztán hogy pukkadt ki ez a lufi.
Hát így visszanéztem, gyakorlatilag egy nap hiány, kerek egy éve volt itt Tunkli Dani kollégám veletek beszélgetni erről a történetről, hogy akkor friss volt a kormányváltás, meg nem is volt hivatalos, hogy megtörténik ez a kormányváltás, ugye akkor még a jog és igazságosságnak meg lehetett próbálni a kormányt alakítani. Ez nem jött össze, és december közepével...
De azért várható volt, hogy kisebbségben nem fog összejönni.
Várható volt, de ugye az a biztos, ami megtörtént, és december közepén ugye megtörtént akkor a kormányváltás, ugye jött a Tusk vezette sok párti koalíció, akik gyakorlatilag így páros lábbal bele is szálltak ebbe a kormányváltás történetbe, ott a
hát emlékszem,
tévé.
Hatalmas nagy tüntetések voltak, kiebrudalták a teljes állami tévét,
garnitúrát,
akik ott elkezdtek palávérezni, hogy de hát ez a sajtószabadság lábbal, te emléksz, ez még megvan szerintem.
Ez megvan, és egyébként az év eleje az jól is alakult, ugye náluk is volt ez a hetedik cikke szerinti eljárás, az sikerült így tavaszra megszüntetni, ugye áprilisan megjött az első EU-s pénzutalás, ugye ez a helyreállítási alapból, amit ugye addig nem kaptak. Tehát az év eleje az úgy viszonylag jól indult, ugye amiket vártak az emberek, azok meg is történtek, ugye az állami tulajdon cégeknél és a top management lecserélődött. Tehát így pozitívan indult, de való igaz, ugye a tavalyi év végén nagyot ment a piac, gyakorlatilag egy választásnál 28%-ot emelkedett. Idén meg hát olyan plusz-minusz nullában van a piac, ami azt gondolom, hogy erre a politikára is visszavezethető bizonyos tekintetben, hiszen ugye ezek megtörténtek, de utána így lelassult ez a politikai változás. Ugye
azt akartam mondani, hogy azért a piacok szeretik azt, hogyha nem populista, hanem piacbarát vezetése van egy országnak, erre már több példa volt.
De ezt lereagálta gyorsan, két hónap alatt.
Örültünk, itt van, abszolút, király,
igen,
és hátra
tehát nézhetjük így, hogy igen, ez a politikai kockázat, ez kiárazódott, és akkor utána idejében meg úgy mismásolás ment. Ugye azért ebben van annyi igazság, hogy ugye a köztársasági elnöki pozícióban továbbra is az az Andrzej Duda ül, akit ugye az előző a jog és igazságosság ültetett oda.
Meddig még? 26?
Május 18, jövő 26. év. Nem, 25 május 18-án lesz a köztársasági elnöki szavazás. Ugye ez nagyon fontos pillanat lesz, hiszen náluk ugye a köztársasági elnök vétója van.
Ez közvetlen választás van?
Igen, kétkörös, tehát az első körben, hogyha senki nem szerez egyértelmű többséget, akkor második körben megy a két legjobb jelölt. Ami azért lehet fontos, mert ugye vétója van, amit 3/5-ös többséggel lehet felülírni a szájban, ugye az ottani alsóházban. Ami viszont hát nincs meg a jelenlegi kormánypártnak, úgyhogy nagyon fontos lesz, hogy ott esetleg sikerül-e egy kormánypárti embert odaültetni. Ugye még nincsenek meg hivatalosan itt az indulók, de több mint valószínű, hogy a PiS részéről a korábbi miniszterelnök Mateusz Morawiecki lesz a jelölt, a kormánypárt részéről pedig szintén a korábbi köztársasági elnök kipróbálkozó Rafał Trzaskowski, Varsó polgármestere.
Beszéljünk, én megelőlegeztem, hogy nagyon más azért a lengyel tőzsde, mint a magyar. Miben és hogy alakult ez ennek? Talán historikus okai is vannak, nem?
Hát igen, az összehasonlítás az abszolút...
Mert addig rendben vagyunk, hogy feloszlik a varsói szerződés, meg a KGST, meg a stb. És elindul mind a közép-kelet-európai régió, minden ország a pénz és tőkepiac útján is, mert akkor megnyílik erre a lehetőség, csak valahogy olyan, és mi ebbe is repülőrajtot vettünk, tehát mi elég korán kezdtük ezt a tőzsdézés nevű műfajt.
Abszolút, meg ők is ugye korábban kezdik, nyilván egyébként annyiból nekik van lényük, hogy azért egy picivel nagyobbak, tehát nyilván alapvetően egy nagyobb piacról is beszélhetünk, de az való igaz, hogy mondjuk a magyar tőzsdéhez képest ilyen, hogy valószínűleg 8-9-szer nagyobb kapitalizáció alapján és a forgalomban is hasonló látható, tehát gyakorlatilag az egész lengyel piac nagyobb, mint a többi európai ilyen fejlődő régiós piac együttvéve, jelentősen nagyobb.
De ez csak azért, mert egy nagyobb ország?
Nem, sokszor a nagyobb, ilyen négyszeres különbség van az ország méretében,
és
de kapitalizációhoz meg 8-9?
Igen, 8-9-es. Hát egyrészt ők ugye jobban rá is feküdtek erre, tehát sokkal fejlettebb a tőkepiac, sokkal több cég van, és nyilván ebből kifolyólag sokkal nagyobb kultúrája is van ennek egyrészt. Másrészt pedig gyakorlatilag benn van az összes nagybank, tehát pont amiatt, hogy azért méretben szemmel láthatóak világszinten is, ott benn vannak a nyugati nagybankok, tényleg sokkal aktívabb kereskedés, hogy azért viszonylag szemmel látható mérettel benne vannak a fejlődő piaci indexekben is, tehát azért itt vannak olyan tényezők, amik egyrészt a likviditás, másrészt meg ezen keresztül nyilván a tőkepiac fejlettségét is segítik.
És ezt várták, hogy ez a tőzsde fog felrobbanni.
Ezt várták,
De gyakorlatilag ilyenkor általános piaci hangulatjavulásban, vagy egyes papírok profitálhattak ebből, ez hogy terveződött ez a nagy robbanás?
Hát ugye a tavaly, amit láttunk, ugye, ami várható volt, ez a nagy robbanás, ez tényleg olyan,
hogy hagykötekedjek, olyan szempontból nem volt várható, hogy a választás eredménye az abszolút nem, de nem ez volt a várakozás.
Ez igen, de javítok, tehát hogy amikor már megvolt a választás, utána várható volt. Igen. De egyébként hozzátartozik, hogy már egy-két héttel előtt, amikor voltak már olyan pollok, hogy itt azért lehet esély
fordulat
arra,
lehet,
hogy fordulat van, akkor már elkezdték venni, mert egyébként hozzátartozik, hogy azért egy olyan pozícióból indult a lengyel piac is, hogy nagyon alulértékeltek voltak. Tehát, hogy ez egyébként egy viszonylag biztonságos tétrakás lehetett, mert ha nem is lesz kormányváltás, akkor is egy relatív alulértékelt és attraktív vállalatot vagy piacot lehetett vásárolni.
Akkor visszajutunk oda, hogy megvolt a nagy meglepetés, akkor most örülünk, piacbarát kormány.
Megveszünk mindent, ami legyen részén,
abszolút,
mert majd a piacbarát kormány helyre rakja, és igen.
Aztán viszont megállt,
és egyébként igen, ez kicsit ilyen fejvakarós azért az idei évre, mert azt gondolom, hogy egyébként alapvetően, ha a cégek szintjén nézzük a helyzetet, akkor igazából nem volt negatív meglepetés, sőt, tehát igazából a számok azok abszolút a vártaknak, vagy inkább a fölött alakultak, úgyhogy itt is én azt gondolom, hogy inkább ezeket a politikai nüanszokat vinném bele, hogy például ugye az Orlán, akiről sokat beszéltünk tavaly, aki ugye piaci ár alatt adta a benzint a választások előtt. Ugye ott is megjött az új menedzsment, de azért ezek akkora vált, ez egy Fortune 500 cég, tehát azért ott nem lehet egyik pillanatra a másikra azért ilyen párfordulást csinálni. Sokan ezt várták, és sokan emiatt csalódtak. Tehát, hogy van nekik például egy ilyen nagyon óriási beruházási tervük, és mindenki azt várta, hogy majd ezt akkor így egyből megváltoztatják. Hát azért ez egy sokkal nagyobb, meg lassabban örülő
malom. Ugye mindig mondják, hogy a Titanic nehezen fordul. Hát nem gyorsna szállt, mint mi vagyunk, ugye?
Igen, úgyhogy ilyen szempontból valamilyen szinten azért meg lehet érteni, hogy ők sem tudtak mindent azért átvinni, de az tény is igaz, hogy azért az ilyen kisebb lépések is elmaradtak. Mm-hmm.
Ami most van, ez kivárás vagy kiábrándulás? Illetve mi lehet ebből? Igen.
Én azt gondolom, hogy inkább kivárás, inkább óvatosság. Nyilván azért a május 18 az nagyon fontos dátum lehet.
Most hogy állnak a felmérések?
Egyébként egyelőre meglepő, vagy kinek mi a meglepő, de meglepő módon a polgári platform az átvette egyébként a vezetést, tehát ugye tavaly még ugye a PISZ kapta a több szavazatot, hát a mostani pollokban, most már azért ők vannak egy pár százalék pontos vezetésben, tehát ilyen szempontból jónak tűnik egyelőre, itt de azért sokával még.
A piacnak nyilván megint az a jó, hogyha a Tuskhoz közel álló
elnök
lesz, aki nem lehet kerékkötője a változásoknak.
Abszolút, és azt gondolom, ez az egyik, a másik pedig mégiscsak az, hogy azért szépen lassan a vállalatok szintjén is azért át fognak folyni ezek a változások, és ami még fontosabb, ugye ami a másik, amire fel volt fűzve az óriási nagy reménység, az EU-s pénzek érkezése, ugye ők nekik 60 milliárd euró volt így alokálva. Jövöget, de ugye az idén kezdődött el, tehát azért mire ez átfolyik a gazdaságban, mire ebből valóban beruházások lesznek, azért sokkal lassabban jut el ez valójában a reálgazdaságba, és ez az, amitől mondjuk 25-re várnak egy erősödést.
Tehát a profit szinten akkor lehet olyan, ami esetleg kimozdíthatja? Hát
profit szinten is, meg gazdaság szinten is. Uh-huh. Tehát, hogy az, hogy fennmaradjon azért a lengyelek, tényleg az elmúlt 10 évben kimagaslóak voltak. Tehát ugye az EU átlag, mint 2-3-szorosával növekedtek, és azért továbbra is ez a várakozás.
De ők a bezzeg ország. Tehát, hogy a régióból mi voltunk, de már nem mi vagyunk, hanem inkább a lengyeleket látom. És most, hogy ez a Európa nyugati felőnek tetsző lengyel vezetés, jobban tetsző lengyel vezetés van, ez megint kaphat egy lendületet.
Hát, és annál
mert is... hogyha csak megnézzük, hogy mit műveltek most a szűkebb szakterületemről beszélve, mit műveltek a mezőgazdaságba és az élelmiszeriparba, hát letarolják egész Európát, mindenki náluk gyártat, és nyilván nem csak egy ágazatban vannak nekik sikerei.
Abszolút, és ugye megint visszacsatolva kicsit a politikára, ugye az idei EP választásokon az is látszott, hogy van azért egy ilyen kis jobbratolódás, vagy nem is olyan kis jobbratolódás az európai szintéren, és ez ilyen szempontból azért a Tuskéknak is egy nagyon nagy lehetőséget nyújt, hogy azért ők a néppártban egy eddiginél is nagyobb szerepet tölthetnek be, és még fontosabb európai tényezővé válhatnak, ugye azért egy óriási gazdaságról beszélünk, és azért azt gondolom, hogy ezt is mutatja az, hogy ugye most előmertek jönni ezzel a migráns kérdéssel, vagy határzár kérdéssel, ugye ott Belarus felé, hogy van egy ilyen kis változás az európai klímában, és azt gondolom, hogy ezt ők szerintem jól meglovagolják most ebben a pillanatban.
Igen, csak kockázatok is vannak. Ugye ők nincsenek annyira jóban se a németekkel, ugye historikusokai vannak, se az európai dologgal, ők ugye úgy érzik, hogy sokszor csárba hagyták őket az európaiak, és nagyon Amerika barátak, ráadásul ugye a szomszédukban dúl egy háború, és az oroszoktól is tartanak, és több ilyen katonai jellemző bedobta, hogy a balti államok és vagy Lengyelország lehet a következő célpontja Putyinnak, hogyha eszkalálódik ez a konfliktus. Ez például mennyire játszik bele a tőzsdei dolgokban, mert azt meg viszont nem szeretik a befektetők.
Abszolút, abszolút, tehát ez teljesen biztos, hogy azért ez a háborús diszkont az egész, ugye a környező országokon, ugyanúgy Magyarországon, azért ugyanúgy azt gondolom, hogy Románián is látszik. És igen, Lengyelország volt, illetve a lengyel piac volt, ami az egyik legnagyobbat esett, amikor ugye kirobbant 22-ben a háború, tehát hogy gyakorlatilag a novemberi csúcsoktól, amikor ugye hallani lehetett, hogy már ott mozgulódnak az oroszok, ugye március végéig majdnem 30%-ot esett a lengyel piac. Ugye ez is megint azt mutatja, hogy azért esik, tudnak ők legnagyobbat esni, mert azért ők a leglikvidebbek, tehát hogy az első, ahol tényleg gyorsan agyuramisten el lehet adni papírt, az, ahol nagy méretben is el tud adni a részvényeket. És nyilvánvalóan, hogyha lenne ebben egy béke felé elmozdulás, az egyrészt ezt a diszkontot áraszthatná ki a piacról, a másik pedig, ami szerintem még fontosabb, hogy a lengyelek lehetnek a legnagyobb nyertesei, úgymond az Ukrajna újjáépítésének, hiszen óriási cégeik vannak, óriási know-how-ik van, nagyon közel vannak.
Van egy közös történelmük,
van
ugye,
egy közös
aki minden. Látta a Tűzzel Vassal című filmet, azt erről pontosan tudja, igaz, hogy ott egymást csépelik az ukránok, ugye, akkor, akik még kozákok voltak, és a lengyelek, de ez egy más kérdés most, be nem menjünk bele. Szóval megvannak azok a kötelékek. Még egy dolog azért érdekelne, hogyha már azt mondják, hogy nem is olyan nagyon Európa pártiak a lengyelek, hanem ezer szállal kötődnek az amerikaiakhoz, akkor az amerikaiak hogy állnak a lengyelekhez? Mert ugye nálunk szoktunk mondani, hogy ha Harris jön, akkor inkább jobban fog menni Európának, tartja a közvélekedés, még Trump esetén ugye megnőnek majd a vitás kérdéseknek a száma. Ha a lengyelek függetlenül a klérustól jóba vannak az amerikaiakkal, ők ebből viszont profitálhatnak.
Ez is nagyon fontos kérdés egyébként, mert pont idén tavasszal volt, amikor így hirtelen így a semmiből beütötték a lengyel piacot, és senki nem értette, vagy hát első nem értette, hogy mi történt. Ugye az történt, hogy Trump bejelentette az alelnökét, aki ez a J.D. Vance nevű úriember, akiről hirtelen mindenkinek eszébe jutott, hogy januárban ugye a lengyel kormányváltás után az elég éles hangvételben nyilatkozott Twitteren vagy X-en, vagy nevezzük, ahogy akarjuk, és azóta is ez egy ilyen általános közvélekedés, hogy a Trump kormány az majd nem lesz jó a lengyeleknek. Hogy én azért furcsálok, mert egyrészt ugye a Trump kormánytól várjuk azt, hogy legyen egy orosz-ukrán béke felé elmozdulás, a másik pedig az, hogy a lengyelek, ugye ez is Csabból is ez folyik, hogy idén négy jövőre közel 5%-át költik a GDP-nek védelemre, és a lengyeleknek azért tehát nekik nincs fegyveriparuk olyan szinten. Tehát náluk ez szinte kizárólag importból, vagy importra van elköltve, ami azt jelenti, hogy ennek gyakorlatilag a kétharmada az Amerikához vándorol, és azért meg lennék lepődve, hogyha ezzel ellen nagyon ágálnának azért az amerikai, főleg egy
akkor lehet, hogy olyan, még akár egy Trump adminisztráció is olyan kedvezményeket, lehetőségeket ad a lengyeleknek, amiből profitálhat a gazdaság, és ezen keresztül a tőzsde is.
Az biztos. Hát nyilván ugye itt annyi erő van, hogy nehéz kitálni, hogy ezeknek mi lesz az eredője, mert nyilván közben azért a lengyeleknek is van egy gyakorlatilag 75%-os kitettségek exportban az Európai Unióra, ami azt jelenti, hogyha ha Trump kormány annyira nem akar az EU-nak kedvezni, akkor azért ilyen szempontból lehet annak hátránya. Tehát ez egy nagyon, nagyon összetett kérdés. De én ezt például nem látom, ami mondom, így azért járt a piacon, hogy akkor majd a Trump az ilyen nagyon, nagyon beleállós lesz
Oké, szóval érdemes Lengyelországra is tenni.
Továbbra is. Továbbra
lehet,
is.
Hogy csak jövőre lesz ez sztori, nem?
Hát én azt gondolom, hogy nem csak jövőre, hanem utána is. Tehát azért ugye az EU-s pénzeket jelenleg 26-ig kéne felhasználni. Ugye meglátjuk, hogy ennek ki lesz a tolva határideje, mert elég rosszul áll gyakorlatilag egész Európa ezeknek a felhasználásában. És amellett is van azért egy elég erős gazdasági motorjuk, ami növekedés fenntart. Úgyhogy abszolút én inkább hosszabb távra gondolkodnék, mint rövid távon trédelésre.
Világos. Oké. Nagyon szépen köszönjük.
Én köszönöm.
Az információt, a beszélgetést, és majd Lengyelországra továbbra is figyelni fogunk, ezt ígérhetjük. Péter Gábor volt a vendégünk, az Akkord alapkezelő portfólió menedzsere, és a lengyel piac kilátásairól beszélgettünk. Annak apropóján, hogy a nagy hirtelen pozitív várakozások után egy stagnáló évbe futottak bele, a magyar tőzsde is ugye fölülteljesítette a lengyelt. Érdekes kérdés volt, hogy merre tovább.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Kovács Kati, Kossuth díjas énekesnő, ma 80 esztendős, 1944. október 25-én született ugyanis, és hát nem mondok tőle slágert, hogy nehogy dallamtapadásotok legyen, meg természetesen nekünk kell a saját szekerünket tolni, de erről majd később. A lényeg, hogy Kovács Kati énekesnőtől választottunk egy aranyköpést, mely így hangzik: az embernek folyamatosan nevelnie kell magát arra, hogy az a nap, ami éppen van, szép, meg kell benne találni azt, ami örömet szerez. Te mit találtál a mai napban, kedves Ács Gábor?
Meg keresem kitartóan.
Nehéz veled, én tudom, én mindenképpen megpróbálom bearanyozni a te munkanapodat, de te mindennel, ami a kezed ügyébe akad, ezzel ellen védekezel.
Nem.
Nehéz.
Engem
nehéz.
Tényleg leginkább a hallgatók szórakoztatnak a zseniális üzeneteikkel egyébként, de sorolhatnám, mert sok ilyen van. De azt mondtad, hogy hát nem, te nem mondasz slágert, nehogy beragadjon.
Majd te!
Nem könnyű orvosnak lenni, de betegnek sokkal nehezebb.
Millás reggeli.
No kérem, szépen a jegybanknak van egy fintech és digitalizációs jelentése, összekapcsolhatjuk ugye az előző órában lezajlott beszélgetéssel, úgyhogy erről fogunk most értekezni Szombati Anikóval, a Magyar Nemzeti Bank digitalizációért és fintech fejlesztésért felelős ügyvezető igazgatójával, valamint Ágy Zoltánnal, az MBH Fintech Lab ügyvezető igazgatójával. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
Jó reggelt!
No, hát akkor falazzunk egy kályhát, digitalizációs jelentés. Mik a fő megállapításai ennek a dolgozatnak?
Egyrészt körülnéztünk, hogy a nemzetközi szintéren mi a helyzet. Ott egy kicsit keményebbé vált a finanszírozási környezet az elmúlt időszakban, illetve a magasabb infláció miatt nem minden üzleti modell bírta ki a való élet próbáját, tehát kicsit szűkösebb a finanszírozás, kicsit többet kérdeznek arról, hogy mikor lesz profitabilis már a vállalkozás. Uh-huh. Ezek a fő tények. Magyarországon töretlenül fejlődik a fintech szektor, most már körülbelül 9000 munkavállalót foglalkoztatnak. 6 év alatt megduplázódott a fintekek száma, ami azt jelenti, hogy most már 220 körüli magyarországi aktivitású fintek cég van. Ugye erre van egy külön módszertanunk is, hogy
mi a magyar fintekes,
hogy kiket gondolunk itt alapvetően a magyar fintek ökoszisztéma tagjaiként. Ez ugye azért is fontos, mert ők azok, akik előbb-utóbb hozzánk fognak jönni engedélyét, vagy bármilyen szabályozással kapcsolatos kérdés miatt. Tehát természetesen minden külföldi vállalkozásnak is örülünk, hogyha ide telepednek, de talán ők azok, akik...
Hát igazából ez mutatja meg a magyar fintech széna erejét, hogy nem külföldi módszereket hoznak ide, hanem valaki itt talál ki valami klassz fintech megoldást, ugye?
Így van, és hogy itt is valósítja meg.
Nagyon király. Nemzetközi szinten mi hogy állunk? Mert ez így szép számnak hangzik, ez a 220, de összehasonlítva a régió többi országával, vagy nemzetközi szintéren egy lakosra vetítve, vagy nem megtermelt GDP-re, nem tudom, hogy állunk ebben a tekintetben?
Ez szerintem nem így számszerűségi alapon kell tekinteni, annál is inkább, mivel, mint mondtam, ez egy saját módszertan, tehát az sem egyértelmű, hogy valaki tudja-e és ezt számszerűsíteni, illetve publikálja-e. Tehát Magyarország, illetve az MNB kiemelkedik amiatt, mert egy külön kiadványt szentel ennek a témának. Én azt gondolom, hogy nem állunk rosszul, vannak nemzetközi téren is aktív és sikeres hazai fintech vállalkozások, illetve itthon is egyre ismertebbek, és ugye nem csak a lakossági, de KKV oldalon is a termékeik. Ami feltűnő, és ami eddig hiányzott, szerintem, hogy nem volt olyan éves nagy fintech esemény vagy konferencia, ahol meg tudták magukat mutatni ezek a cégek, tehát én rendszeresen járok Pozsonyba, Zágrába, tehát látszik, hogy van erre igény a cégeknél, és ez egy nagyon jó találkozó pont, akár így nemzetközi figyelem idevonzása szempontjából is.
Köszönöm, Anikon, nagyon szépen vezetted át.
Mert most már van.
Igen, hogy most szervezzük meg először a Budapest Fintech Week-et.
Mikor lesz, hol lesz?
Ez november 25-6-7-8. Uh-huh. Hétfőn senki nem megy konferenciára, tapasztalatunk szerint. Kettő péntekig viszont nagyon szívesen. Ez a Create 26-ban lesz, a Királyca 26-ban, Coworking irodában. Ez egy nagyon nemzetközi esemény lesz, tehát ez teljesen angol nyelven fog zajlani. Van Fintech Week Amsterdamban, Bécsben, Izraelben, nagyon sok helyen. Ennek az a lényeg, hogy van egy központi szervező, ez a Magyar Fintech Szövetség, aminek egyébként én elnöke vagyok az MBH Fintech Lab mellett, illetve az MBH Fintech Lab, itt jól össze tudok dolgozni magammal, illetve a két csapat egymással. És még egy-két szervező partner, Bright Hills meg az Ergománia is benne van ebben. És mi együtt kitaláltuk, hogy ezt összerakjuk, hiszen láttunk nagyon jó példákat rá. Ez azt jelenti, hogy
hát a központi események... Tehát a fintech szakemberek sehol nincsenek, egy hetet az egyik fintech héten vannak Budapesten, utána amikor dolgoznak, hogyha folyamatosan fintech heteken ülnek különböző városokban.
Szerencsére nincs sok munkánk.
Digitális nomádok ők, és ezért bárhonnan tudnak dolgozni.
És a legjobb, hogy sok külföldit hívunk, és ők se dolgoznak akkor.
Hát ez az.
A magyar fintechek.
Mégis valami csak működik ebben a bizniszben.
Így van. Ami érdekes, két kiemelt vendégország lesz, az egyik Csehország, tehát lesz egy cseh blokk, cseh fintechek jönnek.
Akik miért pont ők?
Közel vannak, pont egy picit vannak előrébb fejlettségben, ott nagyon érdekes, hogy az e-commerce, tehát az elkereskedelem egy picit fejlettebb, mint Magyarországon, és a fintech általában kéz a kézben jár az elkereskedelem fejlettséggel, ezt így össze lehet vetni a kettőt egymással, és van egy pár, aki szeretne idejönni, és fordítva is, tehát vannak magyar fintekek, akik Csehországba szeretnének menni, meg hát a környező országokba. A másik pedig Törökország, Isztambulból jönnek, egyre 18-an vannak, most már éppen írom a vízumhoz a meghívó leveleket. 11 cég fog érkezni. Egyrészt olyanok, akik jönnének az Európai Uniós piacra, és nagyok, akár még akvirálnának is magyar céget, akár szeretnének a jegybankhoz menni licenszért, ezt majd megnézik, hogy milyen stratégiát lehet erre kitalálni. Másrészt meg startupok jönnek, kisebb cégek, akik lehetőségeket, partnerségeket.
Kinek szól ez az egész rendezvény? Maguknak a fintech ágazatban dolgozóknak, vagy ez a fintekkel ismerkedő átlagembereknek is szól, vagy nem tudom én, bankoknak, akik még nem tudják, hogy kiköpjék, vagy lenyeljék ezt a dolgot?
Hát magunknak, tehát fintech szakmának biztosan, a bank pedig a másik célcsoport, ami fontos. Nagyon érdekes, hogy bármilyen fintech esemény van, úgy kell levadászni a bankárokat, hogy vegyenek rajta részt. No, már ott vannak, élvezik, aztán meglepő módon pedig Nagyváradon az Unchain Fesztiválon pedig egyszer csak ott volt egy csomó bankos kolléga mindenféle kereskedelmi banktól. Ugye volt olyan partner, aki szponzora volt annak az eseménynek, és akkor leutaztatta őket, és rácsodálkoznak, hogy hoppá, itt azért mennyi partnerséget lehetne csinálni. Tehát kifejezetten szeretnénk őket megcélozni. A másik réteg azok a külföldiek, főleg pozsonyi, bécsi barátok fognak jönni valószínűleg, meg ugye a két ország, tehát cseh meg a török kontingens. És nagyon sok egyetemista érdeklődik egyébként.
Tehát na, ez jó, ez utóbbit különösen jó hallani. Egyébként mik a trendek most a fintech világban? Merre forrong? Ez már csak fogyasztóként is érdekes lehet hallani.
Nem volt túl jó elmúlt 3 éve a fintecheknek, úgy általában a startupoknak se egyébként. Ennek két oka volt. Startupoknak azért nem, mert kiszáradtak a kockázati tőke források, magas hozam környezetben ez mindig egy várható dolog, nincs ki finanszírozza ezeket.
A másik sokkal pedig jobban az, megnézik, hogy mit finanszíroznak.
Sokkal jobban, igen. Alacsonyabbak az értékelések, és így tovább. A másik pedig, hogy egy krízisben, amikor a fogyasztás stagnál vagy visszaesik, akkor mondjuk az olyan típusú fintech cégek, amik valamilyen fizetési megoldás, vagy halasztott fizetés, tehát azért fogyasztása össze van kötve valahogy, azok nem biztos, hogy a legjobb időszakuk jön. És ez most kezdünk kijönni ebből a gödörből, tehát most abszolút felfele megyünk. Ez most egy globális jelenség, tehát Magyarországon azért még nem akkora az a közösség, hogy ne tudnánk évről évre fejlettebbek és nagyobbak lenni, azért tudunk. De hogyha globálisan nézzük Egyesült Államokat, vagy más fintech központokat, akkor az látszik, hogy volt egy gödör, és most kifele megyünk. És
ám, ha a gödörbe vagyunk, akkor nem a fejlesztésekről gondolkodnak ezek a kisebb vállalkozások, gondolom én, hanem a túlérésről.
Igen, de van egy nagyon érdekes dinamika, ami inkább a nem látványos annyira egy átlag fogyasztónak, de aki a szakmában annak meg nagyon, nagyon, nagyon látványos. Ez pedig az, hogy hát a magas hozamkörnyezetnek egy másik hatása, hogy egyébként nagyon sok banknál rekordprofit volt, és digitalizációban pedig lemaradtak. Tehát van egy kis terük fejleszteni, van egy kis terük arra, hogy digitalizálják saját magukat, és nekik úgynevezett, ezt úgy hívják a szakmában, hogy legacy rendszerük. Van olyan banki core rendszer, ami a szíve lelke, az IT lelke, informatikai lelke a bankoknak, azok fintekekkel összehasonlítva, fintekek mindig kinevettik egy picit, hogy van, hogy 30 éves rendszerekkel dolgoznak bizonyos nagybankok, azok elavultak, és azok a fintekek nagyon sikeresek, akik ezeknek a rendszereknek a hiányosságait tudták valamilyen módon javítani, orvosolni, és azok a bankok, akik képesek együttműködni fintech cégekkel, azok elkezdtek nagyon jó partnerségeket csinálni. És ez volt a képen egy...
Beautiful friendship.
Pedig honnan indultunk? Onnan indultunk, hogy vagy. Tehát, hogy megdőlnek a nagybankok, mert a fintech elszipkázza a fogyasztóikat, ahol csak lehet, és most már nem vagy, hanem és van a jelek szerint.
A legtöbb, igen, vannak ezek a kihívók, tehát azok azért továbbra is kihívnak, de én azt látom, hogy a kihívókból meg az lett, csomó neobankból, hogy voltak éppen globális, univerzális nagybankák kezdenek válni a legjobbak, és banki licencet akarnak szerezni, és még kapnak is néhányan. Tehát ez egy stratégia, hogy hogyan váljanak nagybanká.
És ügyfélszám építés helyett most már a profitra is ráfordulnak, és hogy esetleg termeljenek pénzt is.
Oké, még egy kérdést tisztázunk, nagyon elszaladt az idő, legyen ez az utolsó kérdés. Az uniós szabályozás az általában az innovációt, és azon belül a fintekeket az segíti, vagy gátolja, hogy látjátok?
Hát ezt így nehéz...
Tendenciózusan, sarkosan kijelenteni.
De alapvetően ugye az Unió arról szeret gondoskodni, hogy nagyon transzparens, átlátható, és a személyiségi jogokat minden értelemben figyelembe vevő legyen az innovációs környezet. Sajnos a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy sokszor túl részletes, túlságosan a jelen technológiai fejlettségét figyelembe vevő szabályozást hoznak. Például szokták idehozni az AI Act-et, ami már most végleges és el van fogadva. Két év múlva kell kezdeni alkalmazni, de közben meg az látszik, hogy például világszinten az AI-hoz kapcsolódó szabadalmak 60%-a Kínában születik, 20%-a az USA-ban és 2%-a az EU-ban.
Király, a kínaiak kitalálják, mi szabályozzuk, nagyon jó.
Tehát az EU szeret szabályozással üzleti lehetőséget teremteni, csak közben lehetséges, hogy lemaradunk ebben a versenyben.
És hogy azok az országok, akik például most nagyon innovatívnak számítanak, hozom ide például Svájcot, egyáltalán nem terveznek hasonló jellegű szabályozást, tehát ők úgy gondolják, hogy először nőjön ki az ökoszisztéma, és utána lesz érdemes körülnézni.
Ennek egy következménye van, zárszónak megengeditek, hogy szabályozási cunami jön 2030-ig, tehát FIDA, DORA, AI Act,
de jól hangzik.
Jó sokat tudok mondani. Ez a bankokra óriási terhet ró. Tehát annyi fejlesztési kapacitást el fog vinni egy kereskedelmi banknál, hogy nagyon kevés fog maradni az innovációra. És akkor mi lehet a kiút ebből? Hát ott vannak a fintekek, velük lehet együttműködni. Tehát azt látom, hogy az lehet a nagybankok számára is a túlélésnek a záloga, meg annak a záloga, hogy sikeresek tudjanak maradni, hogyha jól együtt tudnak működni megfelelő fintech cégekkel.
Te ezt tanultad valahol, hogy kell végszavazni szerintem. Nagyon külön, szépen külön köszönjük. Szépen. Ennyi fért mára bele, de folytatjuk a témát. Köszönjük, hogy itt jártatok.
Köszönjük szépen a meghívást.
Köszönjük.
Szombati Anikóval, a Magyar Nemzeti Bank digitalizációért és fintech fejlesztésért felelős ügyvezető igazgatójával és Ágy Zoltánnal, az MBH Fintech Lab ügyvezető igazgatójával beszélgettünk. Te eldöntötted akkor, Gabikám,
mutasd az eredményt. Hogy... mutasd az eredményt.
Mutatom az eredményt, nem tudom, hogy jól készítettél ebbe.
Hát, a lényeg...
Igen. Hát az a helyzet, drága hallgatók, hogy a Millás reggeli sláger ezúttal country verzióban fog elhangzani, miután a szavazók több mint harmada erre tette a voksát a dolgok jelenállása szerint. Második a rap,
nagyon
és harmadik
rap.
Az alter rock.
Szerintem behozzuk a rapet is, meg majd mindent elérhetővé tesszük egyébként.
Reggel fél hét, ébred a város, Millás reggelit hallgatni, ketten a négyből a műsorvezető, velük jól indul a nap. Gede Balázs, a tőzsdék mestere, piaci hírekkel tölti meg az ételt, kezében az árfolyamok trendek,
az elemzésekkel ír el téged.
Mihálovics András, a mező barátja, légiókat vezet és a földet hányja, traktorzugásként szól a hangja, a gazdák figyelnek, viszont tudja, Millás reggeli, így indul a nap, megtalálod bárhol van a csapat. Piac, földet, szene, gazdaság, velük mindig színesebb a világ. Kántor Endre, nagy country rajongó, kóboly dallamoktól hangos a stúdió, zenével a plérire repíte minket,
közben a barokkal is szemezget.
Ács Gábor, aki bárhová elmegy, úti kalandjai mindig szép ezérnek, bejárta már a világ minden sarkát, megosztja veled az élmény varázsát. Négy külön stílus, egy közös út, egy rádió műsor, mi szórakozást nyújt, akárhol hallgatod, mindig megtalál.
A Millás reggeli minden reggel vár.
Így indul a nap, megtalálod bárhol van a csapat. Piac, földet, zene, gazdaság, velük mindig színesebb a világ. Millás reggeli, így indul a nap, megtalálod bárhol van a csapat. Piac, földet, zene, gazdaság, velük mindig színesebb a világ. Így külön stílus, egy közös út, egy rádió műsor, mi szórakozást nyújt, akárhol hallgatod, mindig megtalál.
A Millás reggeli minden reggel vár.
Reggel fél hét ébred a város, Millás reggelit hallgatni, ha tízkor véget ér, soha ne félj, hétköznap reggel
irány a kafé.
A mozgás jó, a mozgás egészséges, a mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. A sportos ember kevésbé fáradékony és nagyobb hatásfokkal termeli a GDP-t. A mozgó ember boldog ember, épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata következik.
No, kérem, egy kis programajánló, de ezúttal olyan, ami megmozgatja az ízületeinket, izmainkat, csontjainkat, mert ott gyere ki a hegyoldalba, talán ezt a munkacímet is adhatnánk a most következő beszélgetésnek, ugyanis Börzsöny Vándor túra lesz, Kenyeres Oszkár szervező, majd elárulja a részleteket. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
No, mit kell tudni a Börzsöny Vándor túráról? Honnan indul, kik mehetnek, mikor van, minden részlet érdekel.
Hanyadik lesz most?
Igen, ez már a 26. Börzsöny Vándor túra, és holnap lesz október 26-án. A rajt helyszíne Diósjenő, ugyanez a cél is, ugyanis 31 kilométer megtétele után ide térnek vissza az indulók. Bármelyik korosztálynak ajánljuk természetesen, 1300 méter szintemelkedés és párosul hozzá, és ez mellett van egy vezetett túra is, tehát aki nem teljesítmény túrára akar jönni, hanem csak egy laza sétára, az egy 10 kilométeres túrára is benevezhet nálunk.
Teljesítmény túrában csak ez az egy táv van, a 31-es, itt már nincsenek rövidebb távok, mert szoktak...
Igen, csak az az egy van, csak ez a 31-es, aha. Igen.
Tehát akkor marad a hagyomány, aha, hogy akkor itt a, csak ez a komoly kihívást jelentő, főleg ugye az 1000 méter szint miatt is jelentőte.
Így van.
És a vezetett túra, az viszont tényleg, hogy egyszer indul a csoport, és 10 kilométer egy kellemes bárki által teljesítő útvonal ezek szerint, ugye?
Így van. A Kőszirtet célozza meg, Diósjenő felett egy ikonikus csúcs. Maga a teljesítménytúra is érinti ezt a Kőszirtet, majd tovább megy a Kőember nevű csúcsra, Bugyihó nevű csúcsra, leereszkedik a Királyházára, majd onnan jön a magas Börzsöny a Nagymána bércen keresztül, ott is a legmagasabb pontja a Csóványos, és hát onnan már szinte csak lefele gurul az ember, érinti a Foltán keresztet, a Verebes kaszálót, és úgy érkezik meg. Diós Jenőre a célba, hogy ott átfegye a megérdemelt díjazást, illetve ez a... kapjon egy meleg ételt.
Aha, 26. Börzsöny vándortúra, viszont itt az útvonal az változó, ugye? Az nem mindig ugyanaz, mindig Börzsöny, de változó útvonal.
Így van, ez a túra lényege, hogy minden évben máshonnan indul a túra, és minden évben máshova érkezik. Igazából ez is a lényeg, hogy bemutassuk a Börzsöny peremén levő hegységeket, és ugye minden évben máshonnan megyünk fel a magas Börzsönybe. Hát ezért vándortúra neve.
Aha, de a Csóványos meg a Nagyhideg hegy mindig benne van ezek szerint.
Hát általában igen, igen, ha lehetséges.
Hadd örüljenek azok a túrázók a Csóványos láttán.
Egyébként a bocsánat, Csóványoson nyitva van most a torony, föl lehet menni, mert legutóbb...
A torony nyitva van, Nagyhideg hegy nincs most nyitva a turista, de azt most nem érinti a túránk.
Aha.
Azt majd a decemberi Börzsöny vulkán túra, ami már 42 kilométer, az már egy az komolyabb kihívás.
Mik a tapasztalatok, mekkora az érdeklődés, van-e akkora reneszánsza a teljesítménytúrának, mint mondjuk a futásnak? Családos programként fogják fel ezt az emberek, vagy komoly sporteseményként, mit lehet látni?
Hát eddig ugye van online előnevezés, jelentkeztek 150-en körülbelül, a vezetetre is 30-an, tehát abszolút reneszánszát éli ez a fajta mozgás, ugyanis amikor elindítottuk, még ilyen 70-80-an voltak csak ezeken a túrákon, most már vannak olyan túráink, amin több ezeren vannak, és hát valóban igyekszünk minden rétegnek nyújtani lehetőséget, és hát családi távok is vannak, nem csak ez az egy túránk van, úgyhogy tényleg várunk minden korosztályt.
Ez, hogyha valaki most akar megismerkedni a teljesítmény túrázással, ez alkalmas lehet erre? Vagy ez már azért gyakorlottabb túrázóknak ajánlott?
Ez még szerintem úgy pont belefér, hogy az ember megismerkedjen, és a teljesítménytúrázásról, ugye ami arról szól, hogy a rajdban kap az ember egy itinert, különböző ellenőrzőpontokat kell érinteni, ahol pecsétet kap, és hát a végén pedig a jól megérdemelt díjazást. Ez még az a táv valóban, ami 30 kilométer, ami utána az ember elégedetten tőle, tehát, hogy megcsinálta.
Oké, van még hely a nevezése, ha valakinek felkeltettük az érdeklődését, akkor ezt hol teheti meg?
Természetesen van még, hazaerőegylet.hu oldalon lehet nevezni, az esemény naptárban megtalálják a vándortúrát, illetve a másnapi túránkat is, ugyanis vasárnap a Visegrádi Egységben szervezünk egy 15 kilométeres túrát, ami kicsit már barátibb, az érinti a prédikálószéket, a rámszakadékot, úgyhogy oda is várunk mindenkit nagy szeretettel.
Oké, hát az időjárásra az előrejelzések szerint nem lehet panasz, úgyhogy jó túrázást kívánunk, és köszönjük a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm. Üdvözöljük a hallgatókat.
Minden jót, szép napot. Kenyeres Oszkár szervezővel beszélgettünk a Börzsöny vándortúráról.
Na, hol lakik az épp lélek? Hát az épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el.
No, hát akkor lepergett a második óra is. A harmadik óra meg már úgyis a légügyi dinasztiájé, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Jó hétvégét kívánok mindenkinek. Sziasztok!